Isten megmutatta, hogy többen a szeretteink közül, a földi rokonok, ismerősök, barátok közül, családtagok közül úgy gondolják, hogy ez, amit mi mondunk és amiről beszélünk, ez számunkra egy olyan hobbi, mint másnak például a lovaglás, vagy pedig a természetjárás, vagy pedig a konditerem. És ugye úgy, ahogy vagyunk tanítva itt a világban, hogy a feltétel nélküli szeretet nevében elfogadják, hogy nekünk ez a hobbink, és úgy na, feltétel nélkül szeretnek minket is, szeretjük egymást. Nagyon sokan nem fogták fel, hogy amit mi mondunk is, amiről beszélhetünk, az egy olyan hobbi számunkra, amiért letettük az életünket. A hobbi az nem olyan, hogy most az ember azt főállásban csinálja. Tehát, hogy az ember azért a hobbiáért, a szenvedélyéért nem teszi le az életét. Még mellette van neki más dolga is. Van munkahelye, van családja. Van nagyon sok fontos dolga itt a Földön, ugye? Hát mindenki egyébként meg van győződve arról, hogy nagyon fontos dolgot művel itt a Földön. Én is ugyanúgy meg voltam győződve arról, hogy amit én csinálok, az nagyon-nagyon fontos. Valahányszor volt ilyen normális munkahelyem, úgymond. Nagyon fontos, hát a létfontosság az, amit én csinálok. Az egónak a hízelása. Tehát a szép és jó. Tehát az ember muszáj megmagyarázza magának, hogy amit ő csinál, az jó és tökéletes. Nem másképp nem tudná csinálni. Aval a tudattal, hogy amit az ember csinál, az teljesen haszontalan. Az igazság szempontjából teljesen haszontalan. A hazugság szempontjából hasznos. A társadalom szempontjából hasznos. Az elbukott világ szempontjából nagyon hasznos. Minden. Minden, amivel az ember munkálkodhat az ég alatt, a nap alatt, minden nagyon hasznos. A társadalom szempontjából. Igen ám, de azt látjuk ugye mindannyian, hogy a társadalom az el van bukva. Az emberiség elbukott. Ez itt van olyan sok fájdalom, sok küszködés, sok harc, sok képmutatás benne, sok betegség, sok félelem és gyötrődés. El vagyunk bukva. Hogyha egy elbukott világ értékrendje szerint jó az, amit csinálok, akkor azt jelenti, hogy én az elbukás útján vagyok, el vagyok bukva, én is a halál útján járok. Mint ahogy tegnap nagyon érdekes dolog történt, ezt el fogom később mondani, csak most érintőlegesen mondom. Láttam egy embert tegnap az úton, és a lélek szólt, hogy menjek oda hozzá. Nagyon-nagyon kemény képek ezek egyébként. És nyilván én úgy voltam, hogy hát már késő is van, meg este is van, meg vajon mit gondol. Az agy bepróbálkozott erőteljesen. Tehát ő egy utcán haladta az ember, és mi elmentünk mellette, és megismertem, hogy egy, hát én már elmondom egy úttal szerintem, már egy úttal elmondom ezt a történetet, nagyon fontos tényleg. Mi elmentünk mellette a barátaimmal, és későre ismertem meg, hogy egy volt tanárom, sőt még osztályfőnököm is volt. És így el is mondtam a barátaimnak, hogy ennek az embernek a lánya nagyon fiatalon meghalt leukémiában, vérrákban. És én akkor ezt csak hírből hallottam, valaki nekem ezt elmondta, engemet különösebben nem érdekelt akkoriban. Hát úgy érdekelt Isten, mint mindenki mást, hogy mondtam neki mi atyánkot, hogy hallgasson, ne zavarjon engemet. Szó szerint körülbelül így voltam vele. Hogy azért neki is adjak valamit. Tehát amit én a vallásban megtanultam, ugye úgy voltam én Istennel. De hallottam azt, hogy ez a hölgy, ez a fiatal hölgy ott van a kórházban is, elég rossz állapotban van már. És mentek be a családtagjai, hogy vigasztalják, meg bátorítsák őt. És az történt, dicsőséges történet egyébként ez, gyönyörűséges történet. Ez nekem az a történetet, Isten nekem azóta is többször eszembe juttatta, és úgy mindig gyönyörködtem benne, hogy ebben a lányban mekkora élet volt, mekkora derű volt, mekkora bizalom volt benne. Mert bementek hozzá a szülei, hogy vigasztalják őt meg, családtagjaim, és az történt, hogy ő vigasztalta meg a családtagjait. Azt mondván, hogy az én szenvedésem semmi Jézus szenvedéséhez. Sőt, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Ő nem panaszkodott, ott volt a halálos ágyán, és ő nem panaszkodott. Ő vigasztalta meg a családtagjait, az apját, meg az anyját, meg a szeretteit. Miért emberek? Ilyen miért történhetett? Az émet ebben a lányban benne volt a vigasztalás lelke. Tudtommal katolikus volt, de a szívében, ő nem katolikus volt, hanem a szívében ő Isten gyermeke volt. És Isten ott volt mellette. A vigasztalás lelke benne volt. És noha tudta, hogy ő nem sokára meg fog halni, nem volt ő szomorú. A szülei szomorúak voltak, az apja, meg az anyja, meg mindenki. Tudták, hogy nem sok van neki hátra. Bementek, hogy vigasztalják őt, de ők úgy igazából ők voltak a nyomorúságosak, ők voltak a betegek, nem a lányuk. A lányuk egészséges volt, mert Isten ott volt vele a kórházi ágy mellett. És ő Isten jelenlétéből azt mondta a szüleinek, a szeretteinek, hogy az én fájdalmam, az én szenvedésem semmi Jézus szenvedéséhez képest. Az én terem könnyű, az én igán gyönyörűséges. Ott volt mellette Isten. Ezt elmondtam a barátaimnak, hogy ez az ember. És már éreztem a szívemben, hogy én ki ne beszéljek el az emberre. De mondom, már 8 óra felé volt, ugye már sötét volt meg minden. És ugye az agy, ugye meg ez a távolságtartás, ami van az emberek között. De távolságból szeretjük egymást, meg nagyon jó haveri viszonyban vagyunk, de közelről, szemtől szemben nem tudunk egymás szemébe nézni. Éreztem, hogy vissza kell menjek, és beszéljek vele az emberre. Akkor elbocsúztunk a barátaimtól, és indultam visszafelé, mondom, hogy szembe megyek vele, és tudunk váltani egy pár szót. És ő, amikor mentem visszafelé, ő akkor már elkanyarodott. Kérek szépen, jól figyeljetek. Ez a személy arról az utcáról letért, elkanyarodott. Betért egy olyan utcába, aminek a végén pont a temető van. Elindult a temető felé, fizikailag a kutyáival. És ugye az agy az már megint, ó, majd aztán, majd máskor, majd így, majd úgy. És a lelkem szólt, hogy nekem nem lesz békességem, hogyha nem megyek oda hozzá. Menjek utána. Utána siettem azon az úton, amely a temetőbe vezet. És kedvesen oda mentem hozzá, és így tartottam a kezemet neki, nem is szóltam semmit. Ő is meglepődött, hogy jaha, szia, megismert, mondom, szevasz. És akkor kicsit beszélgettünk, hogy hogy vagy, mint vagy, és mondta, hogy hát nyugdíjas, ugye nyugdíjas tanáros már. Nyugdíjasan. Viszont a szomorú az, hogy valamilyen rákja van. Talán ugye pajzsmirigy, ha jól emlékszem, pajzsmirigy rákja van. Hát ennek a jelentése nevében is benne van a védelem, ugye a pajzsmirigy rákja van. És ezen kívül szívinfarktusa is volt, talán kétszer. Stentek vannak betéve az ő szívébe. És így meghallgattam, és így, de talán kedvesen mondtam, hogy de az a fő, hogy égsz, nem tudom pontosan, így mókásan, így beszélgettem vele. És mondom, hogy az előbb elmentem így mellette, de később ismertelek meg, mert ugye sötét is van, meg minden. És mondom, még pletykáltam is rólad, mert elmondtam, hogy a lányot, aki olyan fiatalok meghalt, elmondtam a barátaimnak, hogy ő mit tett, vagy ő hogy volt a kórházi ágyon. Mondom, hogy én ezt az igazság azt, hogy ezt csak hírből tudom, nekem ezt valaki mondta annak idején. Mondom, ez tényleg így volt? És mondta, hogy igen, így volt. Mondta ez a tanár, nyugdíjazott tanár. És kérdezte, hogy én mit csináljuk, és mondom, én hol vagyok, én bejártam a félvilágot, jól laktam, nincs értelme tovább menni sehova, mert amire szüksége van, itt van minden. Nem kell elmenni érte. Az igazi öröm, a boldogság, azt mindenki ott talál meg, ahol éppen van, mert az nem a térben van, hanem az évünkben. És mondtam neki, hogy ez a lényeg, mondom, hogy legyen békességünk, mert más semmi nem számít. És mondta, hogy a szívével mi történt, és ugye, hogy nem tudom, milyen kísérleti gyógyszerrel. Hát most kísérlés tárgyam van a gyógyszer, de jó hatása van, azt mondja, és gyógyul, mintha. Aztán mondta neki kedvesen, munkással, mondom, hogy hát, amúgy is mondom, hát meggyógyul, ha nem, akkor nem, mondom. Amúgy is ez a karosszéria, mondom, ez nem számít. Előbb-utóbb is a temetőbe köt ki. De így mondta mindenki humorosan, de előbb-utóbb a temetőbe kerülünk, te is, én is, nem kellett emiatt aggódni. Legyen békesség ott a szívünkben, és semmi más nem számít. Aztán mondtam neki, ne ragudjál, hogy megáldottalak, de úgy éreztem, hogy fontos elmondjam neked azt, hogy amit mondott a lányod a halálos ágyán, az igaz. Minden szó igaz, mert én is megismertem. Megismertem azt, akiről ő beszélt. Jézus, megismertem. Nem tartozom semmilyen valláshoz, semmilyen szektához. És minden szó igaz. ami le van írva négy evangéliumban. És ő a szívek gyógyítója. Ő képes, teljesen garantált, hogy ő képes meggyógyítani a szívedet. És hogyha meggyógyította, akkor már semmi más nem lesz szükséged. Na, kb. Ennyi volt a beszélgetés. Utána megöleltem, elbocsúztam tőle, és hát ő tovább ment, én remélem, hogy nem a temető felé, hanem az élet irányába. De Isten tudja, hogy utána mi történt. Tudom, hogy Isten munkálkodik. Lehet többet, én soha nem fogok találkozni vele, de elég, hogyha ő találkozik azzal, aki az ő szívét meggyógyíthatja. Így van-e? Na hát elmondtam ezt a történetet, nem is tudom pontosan, miért mondtam el. Az előbb még tudtam. Igen, tehát hogy elbukott világban élünk, és ennek a bizonyítékai körülvesznek minket. A hívőket is, úgy, akik hisznek Istenben, és ismerik őt, az ateistákat is, akik nem hisznek Istenben. Tehát tele vagyunk bizonyítéka arra vonatkozóan, hogy egy elbukott világban élünk. Hogyha egy elbukott világ szerint fontos az, amit én csinálok, és én fontos vagyok benne, akkor azt jelenti, hogy én is az elbukásban vagyok, a halál útján vagyok. Azt még talán fontos elmondanom erről a találkozóról, hogy ez az ember, így, hogy találkoztam vele, és így beszélgettünk, és hogy megölelhettem, én már nem a tanárt láttam benne. Tehát valahogy Isten nekem megengedte, hogy az ő szemeivel lássam ezt az embert. Hogy ahogy ő látja. Nem a ugye, mert amikor suliba jártam, akkor még is fiatalabb volt, ilyen keményebb volt, és úgy benne volt ebben a földi életben, még vállalkozása is volt, azt hiszem. Úgy benne volt, na, ő is, neki is nagyon fontos szerepe volt, mint mindenkinek. És olyan szomorú volt úgy látni, hogy az a rendszer, amit szolgáltál a 30 éveddel, vagy 40 éveddel, vagy Isten tudja hány éve, az a rendszer végül csak kidob. Azt mondja, na mostantól nyugdíjas vagy. És közben már el is indultál a temető felé. Különböző problémák általában azok nem apadnak, hanem szaporodnak, és hogy kilök magából a rendszer. Kizsigerelt, az életednek a legjavát elvette, az időt elvette tőled, és a fiatalságot elvette, és most azt mondja, nyugdíjas vagy, tessék egy kis pénz, hogy ne panaszkodjál. És amíg ugye beérsz temetőbe, addig abból a pénzből létezel meg. Reménykedsz abban, hogy talán nem kell túl korán meghalljál. De Isten megmutatta, hogy ő hogy látja ezt az embert, és kívánom, hogy ő megismerje, tényleg megismerkedjen a jóságos Teremtő Istennel, és az ő szavával, amit Jézus Krisztus által adott nekünk. De úgy láttam őt, mint gyermeket, már nem úgy láttam, mint tanárt, nem úgy láttam, mint kemény embert. Meg volt így törve, hogy a külsőképpen, tehát a test ugye meg van fáradva, de láttam benne a gyermeket. És ez nekem már jó érzés volt, én úgy örültem neki. Egy kicsi pajkos gyermeket láttam benne, és hát teljes szívemből kívánom neki, hogy az igaz szó, a kétélű üles kard, ugye, Jézusnak a beszéde lefaragjon róla mindent, ami nem gyermek. Lefaragja a tanárt róla, az apukát, meg a fontos embert, meg mindenkit. Maradjon az a gyermek, akinek még a betegségben is tündököl az arca. Na, ezt kívánom neki, hogyha netán hallja. Tehát ott tartunk, ugye, hogy amit fontosnak hittünk, nagyon értékesnek hittünk ebben a világban, az a sok fontos jövés, menés, meg csinálás, meg tevés, vevés, az fontos ugyan, de a rothadó világ szerint, a mulandó világ szerint. És ezt a kérdést nem tudjuk feltenni magunknak, mert nincs ahogy feltegyük, amíg nem ismerjük Istent. Hogy vajon szerinte, amit mi csináltunk, az mennyire volt fontos? Valóban fontos volt? Vagy talán valami fontosabbat is csinálhattunk volna? És kaptam egy álmot, eléggé sokat mondó álom, bár az álom rövid volt, de nagyon fontos figyelmeztetés, mint ahogy a címben is látjátok, az utolsó hívás, hogy sokan nem fogják sosem megtudni, hogy amit ők csináltak, az örökké valóság szempontjából fontos volt-e, vagy nem volt fontos, vagy olyan egyáltalán csináltak-e, ami az örökké valóság szempontjából fontos. Sokan ezt nem fogják megtudni. Akik nem találkoznak az élő Istennel, aki nem egy vallás, nem katolikus, nem hit gyülekezete, semmilyen vallás, semmilyen szekta. Vagy találkozik az ember, vagy kívánja őt megismerni, vagy nem. Ez a két lehetőség van csupán. Hogyha az ember találkozik, akkor nyilván meglátja, megismeri, hogy igen, igen, tudom most már, mi az igazi érték, a maradandó érték, az örökké való érték. Ebben az államban azt láttam, hogy valahol voltam, talán egy tópartján, nem emlékszem teljesen pontosan, de nem is fontos, mert ami fontos, az megmaradt. ebből az államból. Talán egy túpartján voltam, és ott többen voltunk, több ember volt, férfiak és nők. És hát talán próbáltak ott egy megélhetést, ugye, megvalósítani a tópartján. Gondolom én, hogy na ott most majd jó lesz ott a tópartján. De én éreztem azt, hogy nekem ottan semmi keresni való nincsen. Az én dolgom nem az, hogy visszamenjek az időbe. Eddig éltem a tömbházban, ugye, és akkor most a tópartjára költözök, és akkor minden szép lesz. Hanem az, hogy az utamat befejezzem, elmenjek oda, célba érjek. Tehát éreztem, hogy nekem ottan nincs semmi keresni való. Volt egy nő velem, és mondtam neki, hogy én indulok, te össze. Én indulok, te össze. És nem jött. Nem jött. Ott hagyta mindenkit, aki a tópartján volt ezen a helyen, ami egy ilyen fedőleg egy ilyen újrakezdésszerűség lehetett, ugye itt a Földön háború után nézem, újrakezdik kis közösségben, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Elindultam onnét, ez a nő nem jött velem, és egyedül mentem, haladtam az úton, és miután felmentem egy hegyre, meg lejöttem a hegyről, hallom ezt a nőt kiáltozni, kiáltott a nevemet, hogy ő is jönne, hol vagyok, de én már nem válaszoltam. Nem válaszoltam, mert nem válaszolhattam. Én már nem fordulhattam hátra emberek. És nem fogok hátrafordulni senkiért. Senkiért nem fogok hátrafordulni. Senki sem fog hátrafordulni senkiért. Aki megmenekül, senki sem fog hátrafordulni. Lót nem fordult hátra. A két lány nem fordult hátra. A felesége hátrafordult, és sóbálványa változott. Hogyha ez a nő soha nem hallotta volna a hívást korábban, akkor azt mondta volna, hogy igen, gyere, beszéljünk. Gyere, elmondom, itt a meghívó. Jössz? Igen vagy nem? De mivel, hogy ő ismert engemet, ő már tudta, hogy ki vagyok, ismerre tartok. Ő már többször hallotta a hívást tőlem, feltetőleg. És amikor mondtam, hogy na most indulok, te jössz? Akkor ő nem jött velem, akkor nem indult el. Később meggondolta magát, de akkor én már nem állhattam meg. Akkor én már nem állhattam meg. Az életben, abban az életben, amit Isten elképzelt, nem lesznek olyan emberek, akiket kell kérlelni. Ó, gyere drágám, ez a házasságban elmegy, ugye? Gyere drágám, jössz, gyere, menjünk. Az a házasságban, ugye, amit itt a Földön megélhetünk ottan, ugye, a kompromisszumok, ezek működnek, de az utolsó döntésben, legfontosabb döntésben ez már nem tud működni, emberek. Senki nem fog senkit sem megvárni. Olvassátok el a 10 szűz példázatát. Amíg a világban vagyok, testi értelemben, a világban vagyunk, mint kiáltószó és hívószó, adjuk a meghívót az embereknek, mint ahogy én is adtam tegnap ennek az embernek a meghívót. Amíg a világban vagyunk, addig még beszélünk és hívogatunk mindenkit oda, ahova mi megyünk. De az utolsó órában nem lesz semmilyen kompromisszum. Nem lesz semmilyen kompromisszum, mi már nem állhatunk meg. Hogyha megállnánk, ugyanúgy elvesznénk, mint mindenki más. Aki hallott a hívást sokszor, és mégsem indult el, azok az emberek maradnak. Benne maradnak abban, amiben korábban is voltak. Nem fognak tudni onnét jönni, és ott fogja érni őket a vég, a testi halál. Tovább mentem ezen az úton, végül érkeztem egy nagy épülethez, és bementem abba az épületbe, egy nagyon magas épület volt, hatalmas épület volt, és a legfelső emeletem, Isten tudja, hogy olyan volt, mint egy ilyen felhőkarcoló, legfelső emeletben volt, emeleten volt az én szobám. Felmentem, talán lifttel, bementem a szobába, gyönyörűséges, szép, tiszta, fehér, tündöklő, gyönyörűséges szoba volt. Megérkeztem. Hogy onnit abból a szobából, majd később merre mentünk volna tovább, azt nem tudom, de beérkeztem abba a szobába. Talán az volt az én várótermem, még mielőtt tovább lépek az örökké valóságba, Isten tudja. Lényeg az emberek, hogy nem fordulhattam meg. Ha korábban szólt volna, vagy korábban lett volna, vagy fél évvel korábban, akkor talán megfordultam volna, de az utolsó út, az utolsó szakasz, útszakasz, azon már senki nem fordulhat meg, azon már senki nem nézhet se balra, se jobbra, se hátra. Bárki kéri őt, legyen az az ő felesége, az ő férje, az ő gyermekei, teljesen mindegy, teljesen mindegy. Már nem fordulhatsz meg. Volt idő, amíg megfordulhattunk. Volt idő, amíg embertársaink kedvére tehettünk. De mostantól már nem fordulhatunk meg. Már nem köthetünk kompromisszumot senkinek a kétségeivel, senki kérdéseivel, senki bizonytalanságával. Aki mostanig nem kapott elég bizonyosságot arról, hogy akiről mi beszélünk, ő maga az élő Isten, örökkévaló Isten, aki azt mondja, hogy aki hozzáfordul, őt megtanít mindenre, megtanítja mindenre, szembesíti minden hazugsággal, minden alatomossággal, ami az ő szívében van, ami elválasztja őt a mennyek országától, és meg is tisztítja. Az élő Istenről beszéltünk mostanig. Sőt, mi több, megkaptuk azt a kegyelmet is, hogy nem csupán róla beszéltünk, hanem belőle is szóltunk. Erővel és hatalommal szólhattunk. Hatalmas kiáltásra szólhattunk. És emberek menekültek meg. Ez történt. Gyönyörűséges volt az út mostanig, és meggyőződésem, hogy a hátralévő fele is nagyon szép lesz. Gyönyörűséges lesz. Utolsó hívás ez az asszonynak, a nőnek. Ez ugye nem más, mint az egyház. Nem a katolikus egyház, nem a Jehova tanúi, nem a egy gyülekezete, hanem az a emberek közössége, akik hallották Istennek a hívó szavát is, és megszívlelték azt, akik hozzátartoznak számukra, az utolsó hívás ez. Utolsó hívás. De akinek még mindig kétségei vannak ezen a ponton, még mindig kételkedik, hogy most akkor maradjon, vagy jöjjön, az marad. Az marad. Mert mostanig megkaphatott minden bizonyítékot. Veszély volt a világban. Az elmúlt 3 évben veszély volt a világban. És az ugye látlag most elmúlt. A veszélyen túl vagyunk. Most egy ilyen látszulagos szabadság van, egy ilyen jólét van, és most is Isten megkéri tőled, hogy ezt a szabadságot, amit mostan kaptál, nem lehet tudni még mennyi van belőle, mert hirtelen fog jönni a veszedelem. Erdélyben is, Magyarországon is. Ezt a szabadságot, amit még kaptál ugye a Covid után, vagy a Covidban, vagy bárhol is létezzünk, ugye, Covidon kívül, Covidon belül, de még van szabadság, még ész, te nem haltál meg. Vannak szeretteid, akik már elhunytak, akiktől lehetőség már elvétetett, ők már másképp nem dönthetnek. De te még kaptál időt. Te és a férjed, te és a feleséged, ti még kaptatok időt. A kérdés az, hogy ezt az időt, ami még van a hirtelen veszedelem előtt, mire fogod használni, mire használod? Hálával, vagy hogy még van időd, és hogyha van benned valami, bármi, ami elválaszt téged a tökéletességtől, tökéletes égtől, attól megszabadulj. Erre fogod használni, vagy visszamész a világba. Visszamész nagyon fontos dolgokat cselekedni ebben a világban, mint ahogy eddig is tetted. Felolvasom, mit mond Jézus erről a momentumról, ezekről az időkről. Lukács evangéliumának a 14. fejezetében van, 16. bekezdéstől. Ő pedig mondta annak, egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghíva, és elküldi szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden készen van, minden elő van készítve, gyertek, most gyertek, friss az eledel, a mennyei asztalnál, ugye? Friss az eledel, minden frissen fel van tálva, most gyertek. És mindnyájan egyenlőképpen kezdik magukat mentegetni. Kérlek szépen jó figyelmet, lehet, hogy rólad van szó. Az első mondanéki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. Le kell nyírjam a füvet ugye, a ház körül, fel kell újítsam a fájszint, ezzel is kell foglalkozok. Nagyon sok fontos dolgom van. Egyébként szívesen mennék, de annyi fontos dolgom van itt, most, meg megígértem a barátaimnak, meg a munkaadómnak, a feleségemnek, a férjemnek, hogy ezt megcsinálom, meg azt megcsinálom. Hiába mondta Jézus, hogy ne ígér senkinek semmit, ne esküdj és ne ígér senkinek semmit, hanem inkább mondd azt, hogy ha Isten is úgy akarja, akkor ott leszek és segítek. De ugye a kifogás az, hogy nagyon fontos dolgaid vannak. Jön a szerelő, már meg van beszélve, én most nem tudok elmenni, kérlek mentsék ki engemet. Nagyon fontos dolgom van, mi fontosabb a lelkednél? Mert a tested, hogyha nem ma, akkor holnap meghalt, felborult, vége. A nyüvek megeszik, a férjek megeszik. Mi fontosabb a lelkednél, ember? Az első azt mondta, hogy szántóföldet vettem egy új autót, vettem egy új apartamentet, újra kell fessem. A maketta, meg a padló, parkett, ugye, meg minden ezt meg kell. Most nem tudok elmenni. Tehát annyira, annyira fontos dolgok vannak is, ez már mind be volt tervezve. Egyszerűen nem tudok elmenni. Nagyon sok fontos dolgom van. Nem tudok a lelkiekkel foglalkozni. Nem tudom kérni a mindenható Istent, hogy világítson át az ő jelenlétével, az ő lelkével, hogy megmutassa, hogy mi az, ami még mindig bennem van, amit én nem vihetek magammal a túloldalra. Vagy ha azt magammal viszem, akkor nincs, ahogy meglássam az életet. Mindenki az örökké valóságban vagy emberek. Amikor meghal a test, amikor a test meghal, mindenki az örökké valóságban vagy. Én is és te is. Mindannyian oda menjünk. Mert amikor az időből kimentünk, amikor a test meghal, az időből kimentünk, és nincsen sem tér, sem idő, örökké valóság van. Mit fogsz magaddal vinni? Milyen szennyet, milyen hazugságot, milyen képmutatást fogsz magaddal vinni az örökké valóságba? Ez a kérdés dönti el, kérdésre a válasz, hogy a mennyek országát fogod-e meglátni, vagy az örök szenvedést, ami van, ami van. Jézus beszél a tökéletességről, és a gehenna tüzéről, gehenna általi szenvedésről. Azt én valamennyire megtapasztaltam, nem is olyan rég. Azt is el fogom mondani. A másik azt mondja, hogy 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, mentsék ki engemet. Mondd meg, hogy nagyon szívesen mentem volna, de új autókat vettem a céghez. Azokkal kell, megnézzük, hogy minden oké, a papírok rendben vannak. Munkásokat alkalmaztam. Nagyon fontos dolgaim vannak. Most én nagyon szívesen mennék, mondd meg, ne sértődjön meg a gazda, nagyon szívesen mennék, csak nagyon fontos dolog, értse már meg, hogy azért van, akit nagyon fontos dolog itt a Földön. Mi fontosabb a lelkednél? Ha a tested mindenképpen meghal, ha nem ma, akkor holnap, akkor mi fontosabb a lelkednél? A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Hát most jó van, még jó a szex, tehát örülünk neki komolyan. Úgy néz ki, hogy lesz egy új lakásunk, és egy ilyen nem túl nagy, de megoldjuk. Szép lesz, jó lesz. Jó, hogy megy a szerelem. Nagyon kedves velem, nagyon finomakat főz meg minden. Én most nem mehetek én mennyegzőre. Kérlek, mentsék ki engem. Mondd meg neki, hogy én szívesen mentem, de itt van a feleségem. Ő elhozta mennyek országát nekem. Behozta a házamba. Hogy mi lesz, mit tudom, egy fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy 10 év múlva, azt nem tudom. De most nagyon-nagyon jó. Itt van a mennyek országa. Itt ebben az ágyban, ebben a francia ágyban. Én most nem tudok azzal foglalkozni, amit Isten ad nekünk lelki eledelt, hogy azáltal teljesen megtisztuljunk, gyermekké váljunk. Megnősültünk is itt a mennyek országa. Kérlek, mentsék engem. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának, akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, a csonkabonkákat, a süketeket, a bénákat, a sántákat, a vakokat hoz be ide, és mondta a szolga, uram, meglett, amint parancslát, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, hogy eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Azok közül, akik hallották a hívást, és azt hitték, hogy csak viccelünk, hogy csak ilyen hobbiból csináljuk azt, amit csinálunk. Hallották a hívást, az Istennek a hívó szavát. Hallották azt, hogy Isten milyen csodákat tesz, és milyen jeleket tesz, miközben mi beszélünk. Ezt hallották. Csodákkal és jelekkel Isten megerősítette azt, amit mi mondtunk. Ezt mind hallották. Több éven keresztül hallották a hívó szót, még hozzá is fordultak, amikor nehézség volt, amikor Covid veszély volt, meg ilyen veszély, még hozzá is fordultak valamennyire, de mivel visszajött a jólét, a pénz, és a hobbi, meg a szenvedély, amit meg lehet élni itt a Földön, gyorsan elfordultak Istenhez, Istentől is visszamentek a világba, visszamentek az ő szenvedélyükbe, az ő dolgaikba, és figyelmen kívül, hogy most már bolondnak nézik azokat, akik hívták a vendégeket az ünnepségre. Megy vala pedig ő vele, nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak, ha valaki én hozzám jő, ha valaki én hozzám jő, meg ki volt az első szolga, aki kiment, hogy hívja az embereket a menyegzőre. Elmondta, hogy emberek, halljátok-e? Az igazság az, hogy amiben most mi vagyunk, amiben vagytok, ez a testi élet, ez az örökké valósághoz képest csak annyi, mint egy szempillantás. Ezért a szempillantás miatt ne veszítsétek el, ne dobjátok el magatoktól az örökké valóságot, annak kincseit. Az első, aki hívott ugye minket, az nem más volt, mint Jézus, ugye, 2000 évvel ezelőtt. Jött és hívta az embereket. És azt mondta, azt írja, hogy megy vala, pedig ő vele nagy sokaság. Ezt sokan követték őt akkor is. És az igazság az, hogy mondjam azt, hogy ránk is sokan hallgattak, többen hallgattak régebben, amikor olyan dolgok történtek, amikor ugye beszéltünk a csodákról, a jelekről, amiket adott Isten, akkor úgy sokkal több embert érdekelt az, amiről beszélünk. De amikor arról is kezdtünk beszélni, hogy mire van szükség ahhoz, hogy teljesen megtisztuljunk, akkor már nem kezdték szeretni az emberek a mi szavainkat. Sőt, meggyűlölték a mi szavainkat. Ez történt. És azt mondta Jézus, hogy ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nő testvéreit, sőt, még a saját maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom, azt nem tudom én bevinni a tökéletességbe, mert ő jobban ragaszkodik ahhoz, amit itten kapott, az ő földi kincseihez, és bele fog menni a kompromisszumba a feleségével, a férjével, a gyermekeivel, a barátaival. És amikor hallja az utolsó hívást, mint ez a nő, éjszaka álmomban, amikor hallja az utolsó hívást, akkor még mindig kétsége között lesz, mert ő próbál megfelelni mindenkinek, kivéve az egyik az Istent. Ezek nagyon kemény szavak, és azért fogalmazott így Jézus, hogy értsük, érezzük át annak a súlyát, hogy hogyan menekülhet meg egy lélek. Nem kell balhézni senkivel, sem anyáddal, sem a feleségeddel, senkivel. De hogyha fontosabb számodra az ő szava, az ő szavuk, mint az élő Isten szava, amit ad lélek által Isten nekünk minden nap, neked minden nap, nincs olyan megmenekülj, mert még mindig két igával vagy, mész balra is és jobbra is. Nem úgy élsz, ahogy Isten mondta, hogy mondd azt neki, hogyha élünk és Isten is úgy akarja, akkor ezt fogom cselekedni, akkor meg ott leszek. Ha élünk és Isten is úgy akarja. Nem úgy, hogyha hát én megígértem előre fél évre, hogy mit fogsz csinálni fél évre, fél év múlva nem is fogsz élni. Fél év múlva már el leszel temetve. Mit csinálsz jövő hónapban, vagy mit ígértél neki a sokomádnak meg a el leszel temetve akkor. Miért ígérted meg nekik azt? Ráadásul az ígéreted meg is kötött téged, megkötött téged, és nem tudtál foglalkozni azzal, amit Isten kínált számodra. Elég kemény szavakkal próbál Jézus érzékeltetni, hogy mi az, hogy hűség, hogy én senkinek az ég adta világon, senkinek nem tartozom hűséggel, csak annak, aki engemet életre hívott. Életre hívott. Mert hogyha hűséges vagyok én bárkihez, aki még mindig a világi gondolkodásban van, a testi gondolkodásban van, én magam sem menekülhetek meg. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utána nem lehet az én tanítványom. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert mindannyian meg vagyunk kísértve. Meg vagyunk kísértve az emberi jósággal, a humanizmussal, hogy akarjunk megfelelni a feleségünknek. Tehát őt nem is érdekli az élet. Ő beéri azzal, hogy még él mostantól 5 éve, és azzal eltemetik. Ő ezzel beéri. Mivel, hogy ő ezzel beéri, és te neki engedsz, akkor te sem kaphatod meg azt az ajándékot, amire hív a mindenható Isten. És mindenki meg van kísértve azzal, hogy próbáljon kedveskedni, próbáljon jó lenni az ő embertársaival, de úgy, ahogy az ő embertársai elvárják azt. De az embertársai elvárásait a világ formálta, a hazugság formálta, Biblia nyelvezettel mondva a sátán formálta, az ő elvárásokat, hogy mit várnak ők tőled, azt a világ, a testi gondolkodás formálta. Ha te annak akarsz megfelelni, semmiképpen sem láthatod meg a mennyek országát, ami valós és van. Mindenki meg van kísértve, hogy feleljen meg. Látjátok, hogy én is tegnap meg voltam kísértve a testi gondolkodás által, ami az agyban van, a precedensek, hogy Ja, ebben az órában, ja, így, ő már elfordult arra, nem. Ha a lélek azt mondta, hogy menj utána, hisz elindult a temető felé, és mint kiderült, tényleg elindult a temető felé az ő teste. Mert általában ez nem szokott ez úgy megfordulni teljesen gyökeresen, hogy akkor valakiből gyermek legyen, testi értelemben nem. Ő tényleg a temető felé indult el, de kapott egy hívást, talán az utolsó hívást kapta, az élő Istentől, Jézustól. És lehet, hogy még utána Isten azt megerősítette számára álomban, vagy érzésben, vagy látomásban, vagy valahogy, egy másik ember által is, hogy gyere, gyere, mert itt errefelé van az élet, nem arra. Ne a testet akar megmenteni, mert azt mondta Jézus, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít, ne a testnek engedelmeskedje, hanem a léleknek. Tegnap én szinte a testnek engedelmeskedte. Kellett háborúzzon, ez itt a szemét kellett hadakoznak az angyalok. Szó szerint, hogy a léleknek engedjek, és oda menjek hozzá, és emberi szavakkal elmondjam a lényeget, röviden, tömören, 4 percben. Nem volt az egy másfél órás videó YouTube-on, ne. 4 perc, emberek. 4 perc. Így adta Isten. Abba benne volt minden. A meghívó át volt adva, megölelte, és azt mondtam, hogy kívánom a szíved gyógyuljon meg, tökéletesen. De ő a szív gyógyító. Ha hozzáfordulsz, beszélni fog hozzád. Teljesen biztos, megtanít mindenre, megtisztít mindenre, megmos, megfürdet, mint a kicsi csecsemőt, megfürdet, és tiszta ruhákat ad ráda, amivel bármikor, akármikor, amikor ő hív, bátran, nyugodtan a küszöböt átlépheted, mert tiszta vagy, meg vagy fürdetve, fehér ruhák vannak rajtad, és mehetsz a tökéletes égbe. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa, a ma 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes vala, és 5 bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Volt autójuk, de nem volt benne benzin. Volt lámpás, amivel világítsanak, de nem volt benne olaj. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikbe. Késén pedig a vőlegény miért késett? Azért, hogy minél több ember megmeneküljön. Azért késik a vőlegény, hogy minél több ember megmeneküljön, minél több ember tudjon dönteni helyesen az élet mellett, és gyűjtsön olajat az ő lámpásába, tudjon világítani, hogy meglássa őt a vőlegény. Ha jön a vőlegény, és te nem világítasz, téged nem fog meglátni, nincs, hogy meglásson. Ez mind képes beszéd, tanítások, példabeszédek által. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Későn pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény. Jöjjetek eléve. Akkor felkelének mind azok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az ezeseknek, adjatok nekünk is a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az ezesek pedig felelvén mondván, mert talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak olajat. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemenének ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony-bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Az okos szüzek ugye jelképesen szűz és vőlegény. Tehát régebben nem úgy volt a házasság, hogy a vőlegény meg a szűz egyaránt, hogy kipróbált mindent. Kipróbálta a szodómiát, minden verzióját, és utána aztán megnősült, vagy férhez ment. Hanem a lányt szűzen vették el feleségül. És ugye itt van 10 szűz, és jön a vőlegény, ugye, aki elviszi őket, elvinni őket. De a mennyasszony, vagy a szüzet ugye fel kell öltöztetni, kell legyen rajta szép mennyasszonyi ruha, mert különben nem megy az oltár elé ilyen strandruhában, ugye, hanem fehér ruhában. akinek nincsen fehér ruhája, mert ugye másképp ebben a képpel próbál tanítani Jézus minket, ezekkel a képekkel, hogy van-e fehér ruhánk, mint a mennyasszonynak, jelképesen, mi az, hogy fehér ruha, meg van-e tisztulva a szívünk, szembesültünk-e minden gonoszsággal, amit elkövettünk életünkbe, kértük-e a szembesülést, kaptunk-e tisztulást, tisztítást Istentől, a Krisztus beszéde által, Istennek a feloldozása által, a bűnbocsánat által kaptunk-e? Igen vagy nem? Kaptunk-e? Mert hogyha Isten megbocsátotta a bűneinket, akkor meg is tisztított minket attól, kidobta belőlünk azokat. És maradtak a jó cselekedetek, ugye, amiket jól csináltunk, amiket lélek által csinált cselekedtünk, nem a magunk feje szerint. Mert a maga feje szerint mindenki jó. De a szívek vizsgálója Isten, ő dönti el, ki a jó. Ki lélek által cselekedte, és ki agyból. Megfelelési kényszerből. Mert sok jó embert ismerek, emberek, akik megfelelési kényszerből cselekszik a jót, és vívódnak és gyötrődnek, mert azt érzik, hogy nekik tartoznak mások, tegyük fel. Annyi jót cselekedtek, és ők csak rosszat kapnak. Miért? Mert embereknek való megfelelési kényszerből csinálták a jót, és nem Isten lelkének, a Krisztus lelkének való megfelelésből csinálták a jót. És az öt szűznek ugye volt olaj a lámpásában, de ők már nem adhattak olajat, mert már közel volt az óra, és amikor az óra közel van, akkor én sem azzal fogok foglalkozni, emberek, hogy adom az olajat másoknak. Mostanig adhattam, mert Isten így akarta, és mi is adtuk, mindannyian adtuk az olajat. Isten így akarta. De az utolsó órában, az utolsó lépéseken az olajat megtartjuk, hogy legyen világosság mi bennünk. Az utolsó órában nem fogunk Jézus is az utolsó órában nem beszélt, nem tanított. Poncius kérdezte őt, és ő nem válaszolt egyszerűen. Kész, azt mondta, hogy az olajnak a csapja el van zárva. Nem válaszolt. És az utolsó órában majd mi sem fogunk válaszolni, mert álomban én sem fordulhattam meg. Az a nő elindult, megfutamodott. A bolond szűz megfutamodott, hogy hol vagyok. De én már nem fordulhattam meg, hanem mennem kell tovább. Hogy legyen nekem elég az üzemanyag, amit én kaptam, hogy elérjek oda, arra a pontra, ahol találkoznom kell a vőlegénnyel, akinek füle van, hallja. Érdekes, hogy kapott egy másik álmot is egy kedves utitársam, aki szintén azt látta, hogy na ő úgy döntött, hogy beszáll az autóba. Azt mondja, mint a stoppolt volna, vagy valami ilyesmi. Beszállt az autóba, és velem jött ebben az autóval. Őt nem kellett győzködjem, hogy gyere velem. Egyszer sem kérdeztem. Ő mondta, hogy ő jönni akar, és beült az autóba, és jött járműve. Felült erre az autóra, és jött. De a másik, ugye a bolond szűz, azt mondta, hát én még gondolkodom. Még van néhány fontos dolgom, utána aztán majd megyek. De utána én már, azután én már hegyen völgyön túljártam. Én nem fordulhattam vissza, mert most képzeld, egy autóval mész, és kevés a benzin. Megfordultottam középen, és amikor megfordulsz és újból elindulsz, akkor már nem lesz elég a benzin, hogy célba éri, mert te megfordultál. Ki volt szabva a benzin, hogy mennyi lesz az autódban, járművetben? Ki van szabva a benzin mindannyiunknak? Az életerő ki van szabva, hogy mennyi életerőre, mennyi időre van szükségünk, hogy beérjünk a célba, Isten adta ajándékba az életerőt, életidőt. De hogyha azt mi elpocsékoltuk, elpazaroltuk, ilyen földi fontos dolgokra a lelkünk nem lesz megtisztulva az utolsó órában, és nem lesz bennünk világosság. És a vőlegény nem fog meglátni minket. Ezen az utolsó útszakaszon már nagyon fontos, hogy lélek által éljünk teljes mértékben, lélek által döntsünk teljes mértékben, hogy semmilyen lépést ne tegyünk meg a lélek jelenléte nélkül. Ne menjünk a fejünk után. Nagyon kemény és fájdalmas tanítást kaptam tegnap. Valahol megvendégeltek, és teljesen jó szándékkal. Nem volt semmi gond, sem az étellel, semmivel. De amikor jött a második leves után, kérdezte, vagyis mondta a hölgy, hogy szedjek magamnak. És akkor szedtem ilyen pityókát. De úgy éreztem, nekem nem kell hús. Nem is kívántam a húst. És ő mondta, hogy te vegyek, vegyiket vegyem el. Nem mondom, jó van, akkor elveszem. Nem arra figyeltem, amit a lélek mondott, hanem arra, amit ő mondott. Ő nem rossz szándékkal mondta, amit mondott. Én arra figyeltem, amit ő mondott. Elvettem a húst. És az igazság az, hogy tegnap este nagyon beteg lettem. Borzalmas dolgokat kellett így megéljek. Úgy testben, mint lélekben. Hatalmas tanítás volt ebben a történetben. Ritkán éreztem ilyen fájdalmat, meg ilyen gyengeséget. Szó szerint olyan volt, mintha a lélek ment volna ki belőlem. Olyan beteg voltam, olyan beteg lettem. Pedig ritkán voltam én beteg. Ritkán, nagyon ritkán. És nem az ételtől volt, nem a hústól, mert a barátom is ugyanazt tette. Neki nem volt semmilyen baja. A döntéstől, emberek. A döntéstől. Test szerint döntöttem. A füleim szerint döntöttem. A szemeim szerint döntöttem. A testi kívánság szerint döntöttem. A láthatók szerint döntöttem, és nem lélek szerint döntöttem. Nem lélek szerint. A lélek mondta, hogy nincs arra szükséged, az nem kell neked. Kinga is így járt egyébként, nem is olyan rég. Ő is megkapta a tanfolyamot. Elég kemény. És a gyötrődésről nem is tudom, hogy kell-e beszélni, de egy olyan állapot volt, ami tényleg úgy éreztem, hogy el is engedtem, én magamban így fohászkodtam, és ugye elengedtem az életemet. Mondom, hogy ha most kell meg, akkor halljak meg, semmi gond. De nem tudtam elszakadni a testtől. Hát miért? Azért, mert a lelkem is a test szerint döntött. A testem és a lelkem belement a test játszmájába, emberek. Én nem bántam, hogyha meghalok. Egyáltalán, hogyha lélek kiszáll a testből. De hogy szálljon ki a testbe? Hát ők ketten egyek. Hát a lelkem is egyetértésben volt a testemmel. Nem a testem a lelkemmel, hanem a lelkem a testemmel belement a test játszmájába. Pokoli kínokat éltem meg, és Isten megengedte, és köszöntem is én. Én köszöntem, úgyhogy tudtam volna, hogy tudom, hogy értelme van. Nem volt ezzel semmi gond. De olyan borzalmas fájdalmakat éltem meg. Kimentett láz, meg minden ilyen hőingadozás, meg úgy remegtem, mint a Chaplin filmekben, az ágyban. De a hidegrázásom volt. Hogyha az tovább tartott volna, akkor egyszerűen testen felmondta volna a szolgálatot. És tudtam, nincs hova menjek. Isten, hogyha megtart, akkor megtart, ha nem, akkor nem. És hát kijött belőle minden alul, felül pedig nem akart kijönni. Nem akart kijönni, és éreztem, hogy kész, már nem bírom. Tehát már nem volt fizikai erőm is. Éreztem, hogy úgy kell megrohadjak. És végül nagy nehezen kijött felül is minden belőlem. És akkor kezdtem meg könnyebbülni. Milyen borzalmas, milyen fájdalmas tanítás is. Ez is egy óriási kegyelem, emberek. Óriási kegyelem. Ez nem a testről szólt. A hús az biztos nem volt erre múlva. Azzal nem volt semmi gond. Az én döntésemről szólt. Az én döntéséről volt szó. A test döntése, ami csapdába csalta a lelket, emberek. Csapdába csalta a lelket. Bele sem merünk gondolni, hogy hány ilyen döntést hoztunk. A test mellett, a test kívánsága mellett. A lélek ellen. Amúgy felemelő érzés, tehát ez a gyengeség, nagyon jó érzés. Tehát úgy annyira érzem a lelket, Istennek a lelkét. Nagyon jó. Tehát a test betegsége, test gyengesége által a lélek látni fog. Így van megírva. Aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Tökéletes. Működik. Működik. És mikor kezdett a test fellélegezni, fellélekezni? Hát akkor, amikor megszabadult attól, aminek nem lehet volna keresni valója a testben. Tehát a test meg kellett szabaduljon, mert a test számára minden méreg, ami oda nem tartozik, amire neki nincsen szüksége. De a lélek ezt tudja, ha a lélekre hallgatunk, ha egyáltalán ismerjük őt, ha találkoztunk vele, és átadtuk az életünket neki, akkor a lélek szól. Ő elmondja, mire van szüksége, és mire nem. De a test, ő mindig mást akar. A test akkor kezdett megerősödni, és hát eltávolodni a halál küszöbétől, szó szerint, amikor kijött belőle minden, megszabadult mindentől, ami nem kellett volna benne legyen. Egy érdekes dolgot mondok el erről a történetről. Savan volt, erőteljesen. De nekem ritkán volt ilyen problémám, valaha is. Gyerekbeteg is ritkán voltam. Nem kemény savan volt, és teljesen, ugye az agy szólt, agy ugye akcióba lépett, hogy hát a sava jó a szódabikarbonát vízben feloldva. Gyorsan eléptem is, megittam, meg is könnyebbültem én, már nem volt savan. Igen ám, csak én nem tudtam, hogy ezzel mit cselekszem. Mert a sav, az, hogy nekem savan volt, az már Istennek a megoldása volt az én hülyeségemre. Ez kicsit nehéz megérteni, de szerintem nem lehetetlen. Tehát a sav azt azért termelte a szervezet, mert arra volt szükség, hogy valamit ott a semlegesítsen, valamit feloldjon. Csak ugye az nekem gyötrő volt. Tehát meghoztam a rossz döntést, utána jött a megoldás Isten kegyelméből. De én mit csináltam? Én azt csináltam, hogy Istennek a megoldását semleges tette. Szudabi karbonáttal. És akkor bennem maradt a megemészetlen eledel, amire nekem amúgy sem lett volna szüksége. Nem kellett volna, azt elfogadjam akkor. És látjátok azt, hogy milyen könnyű csapdába esni? Mert ugye büszkén elmondhatom azt, hogy nem szerek semmilyen gyógyszert, soha nem is szedte jóformán semmit. De ez úgy a fejemben megrőzült, hogy a szódabikarbonát a sav ellen jó, kémiából, ugye a szódabikarbonát, mivel az lúg, semlegesíti a savat. És az agy döntött. Azt mondja, hát van sav, de akkor semlegesítjük azt. Igen, de a sav az arra volt, hogy a problémát megoldja nekem. Fájdalmas volt, de én menekültem a fájdalom elől, ugye? És akkor a test szerint döntötte. Nem is tudom, egyből mentem is. Emlékeztem, hogy apám régebb használtam, amikor kicsivel többet ivott, akkor neki is volt ilyen problémája is. Én is alkalmaztam a cselt. Hát egy elég borzalmas csele volt ez. Mert megakadályoztam a szervezetemet abban, hogy elvégez a dolgát Isten szerint. És akkor ugye a megemészetlen kaja bennem maradt, és éreztem a kék szége. Halál. Na. Ennek a tanítása, ugye, ennek az üzenete, tanulsága az, ugye, hogy a testünkben, hogyha méreg van, és minden méreg, ami lélek szerint nem jár a testünkbe, minden méreg, akkor tudja jó megszabadulni, meg kell attól szabadulni, mert másképp a test le van terhelve. Miért van az, hogy olyan jót ettünk, jót ittunk ember, most akkor meg kell pihenjünk. Hát miért kell megpihenjél? Hát, hogyha kaja, táplál és energiát ad, akkor miért kell megpihenjél? Azért, mert ez hazugság. Többször elmondtam, hogy több héten keresztül nem ettem semmit. Vannak emberek, akik nem ettek semmit egy hónapon keresztül. De sem fogytak semmi. A lélek táplálta őket. Ez Isten, az élő Isten. Megtapasztaltam ezt. De amikor az ember úgymond mérgezi magát kajával, fölösleges kajával is, ugye, mert az méreg a testnek, akkor ugye meg van gyengülve, meg van lassulva. Hasa tele van, készül a szarnak való, de ő teljesen meg van gyengülve, és alig él. Szerencsétlen. Meg kell pihenje. Ki kell pihenje, pedig nem is dolgozott semmit, csak zabált. Ezt jelenti emberek, amikor a test le van terhelve. Olyan anyagokkal, aminek nincsen semmi keresni valója a testben. És vajon az a lélekre mit jelent? Hát ugyanazt. Mit jelent az, amikor az embernek a lelke le van terhelve? Olyan anyagokkal, olyan cselekedetekkel, olyan gondolatokkal, olyan tanításokkal, ami hazugság, ami életellenes, és nem az élet teremtőjétől való, hanem emberektől. Ahogy volt az én testem az elmúlt órákban, úgy van a legtöbb embernek a lelke. Le van teljesen terhelve a bűnök által, az életellenes cselekedetek által, döntések által, hazugságok által, dogmák, hiedelmek által. Olyan állapotban van az embernek, a legtöbb embernek a lelke, amilyen állapotban volt az én testem a halál küszöbén. Mert tényleg a halál küszöbén voltam. Nem féltem, mert tudtam, hogy kihez tartozom. Nem volt semmi félelmem, de borzalmas volt az a fájdalom, az a, ugye a testem és a lelkem össze volt ugye nőve, tehát a lelkem belement a test játszmájába, a testnek hazugságába. A legtöbb embernek a lelke olyan állapotban van, amilyen állapotban volt az én testem. A legborzalmasabb az egészben viszont az, hogy a legtöbb embernek a lelke ezt megszokta, hozzászokott. Hát mindenki így csinálja. A legtöbb embernek a lelke gyötrődik, sóvárok az élet vize után, az igazság után, az élő Istennek a szava után, de nem tudja, hogy mi az. Az agy lebeszél, jaj, te nézzél egy jó filmet, tele együnk meg egy sört, tele bulizunk egyet, gyere szexeljünk egyet. De emberek, ez nem megoldás a lélek éhségére. A lélek éhségére próbálom csillapítani a testnek az eledelével. És így vész kárba a legtöbb embernek a lelke. Hogy amikor a léleknek kéne táplálék, a test kapja a táplálékot, és megrothad szinte élve, ugye, megbetegszik, megöregszik, és rothad rá a lélekre. Rothad rá a lélekre, mert a lélek benne van, és ő azonosul a testtel, mert ő sem tudja, mert mivel nem hallotta az élet szavát, nem tudja, hogy ki ő valójában. Nem tud külön szakadni a testtől. Ezért mondtuk azt, hogy a legtöbb embernek a teste rá fog rothadni a lelkére. Ez a kárhozat maga. aki úgy hal meg, hogy a lélek nem vált szabad, de az igazság által nem nyert feloldozást, nem tisztult meg, az a lélek nem tud távozni a koporsóból. Beteszik a koporsóval, nem tud távozni. Vagy ha a test meghal, ő nem tud kiszállni a testből. Összerothal a testtel, emberek. Örökön tartó tűz, úgy fogalmazza Jézus, hogy az ő tűzöknek és az ő férgőknek vége nincs. Nem lesz vége. Tehát maga az a féreg, tehát most képzeld, hogy a lélek benne van a testben, mert ő még mindig a testtel azonosul. Aki folyton a testet akar gyógyítani, és annak ad enni, hát egyértelmű, az a lélek a testtel azonosul. Így van-e? Egyszerű logika. Az a lélek, aki nem tudja, hogy van örök élet is, hogy ő nem a test, az a testtel azonosul, ő nem akar meghalni. És az ember minél inkább nem akar meghalni, annál inkább meg fog halni. És a legborzalmasabb az, hogy a test rá fog rothadni a lélekre. Meg is keresem azt a részt, ahol Jézus ezt mondja, csak ugye hihetetlen ez nekünk. Azt hiszi, aki azt hallja, hogy hazugok vagyunk, férgök. Igen, Márk evangéliumában, figyelj meg. Jézus elmondta, hogy van mennyekország a tökéletesség. Azért kell legyen szétválasztódás, azért kell legyen Covid, azért kell legyen háború is, mert az embereket ez arra motiválja, hogy mindenki döntsön a lélek mellett, vagy a test mellett. Aki a test mellett dönt, azok úgymond kárba vesznek azok a lelekek. Ez nem vicc, emberek, ezt teljesen komolyan mondom. Jézus is teljesen komolyan mondta. Aki a testét akarja megvédeni, a testét akarja meggyógyítani, az a lélek elvész, kárba vész. Gehenna tüze, ez is van. Van mennyekország, és van a gehenna tüze. Hiába menjünk mi reinkarnációs tanfolyamra, egy hétvégén 200 lejét vagy 50 euróért, attól az még hazugság. És Isten él, és mindenkinek elmondja, mi az igazság. De hogyha az ember emberektől akar tanulni, és nem Istentől, akkor hazugságban marad. Azt mondja Jézus, hogy és ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt, jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tűzök el nem aluszik. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt, jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tűzök el nem alszik. És ha a te szemed botránkozhat meg téged, ha a te szemed visz bele a hülyeségbe, a szemed kívánsága visz bele a hazugságba, és te mész utána, menjünk a szemünk után, ha te szemed téged megbotránkozhat a bűnre visz, a hazugságra visz, a hiába valóságban tart téged a szemed, vájd ki azt, jobb néked, fél szemmel bemenne az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gehennára, ahol az ő férgök meg nem hall, és tüzök el nem aluszik. Nem komplikált, emberek, ez egyszerű logika. Ha kicsi van az embernek, akkor tudja, hogy igen, hogy én a testtel azonosultam egy életen keresztül, a testemet építettem, a testemnek a királyságát, a testemnek a jólétét építettem, a testemnek az örömét építettem, akkor én teljesen testi vagyok, akkor én nem tudok elszakadni a testtől. Amikor engem bevesznek a koporsóba, a lélek még mindig benne van a testben. És ezt én megéltem éjszaka, hogy mit jelent az, amikor a test gyötrődik, vagy és a lélek benne van, és nem tud kijönni, nem tud eljönni annét. Mert össze van ő nőve a testnek a gyötrődésével. Na most, ugye a férgek még nem álltak belém az éjszaka, és tűz sem volt, semmi rothadás sem volt, nem volt ilyen, de mégis borzalmas fájdalmat élt meg a lelkem. Miért? Azért, mert bele voltam ragadva a testbe, a testtel azonosultam, ugye? De miért azonosultam a testtel? Azért, mert a test kívánságát hajtottam végre, a lélek kívánsága helyett, emberek. Ezért gyötrődtem testben, mint lélek. Bárcsak minél több ember megérteni ezt is, valaki megszabadulna e szavak által. E szavak által nem fog. E szavak által maximum csak a döntést meghoz az ember, hogy kész vége. Többet nem youtubozok, többi a kiáltó szót sem hallgatom, hanem vágyom arra, hogy az élő Isten beszéljen hozzá. Hogyha nem beszél hozzá az élő Isten, és nem teszed azt, amit ő mond, az utolsó órában neked nem lesz olajad. Az utolsó hívás, a kürt szó jelképesen, amikor az hallatszik, akkor te már nem fogsz tudni menni, mert testi vagy teljes mértékben a testedből megkísért. Jaj, még egy kicsit még itten halászunk itt a tópartján, kicsit még itten sütkérezünk, és nem fogsz tudni menni. A lelked nem fog tudni menni, mert testi, a test rabságában van. és akkor a lélek testi, és kikerül a, ugye, meghal a test, akkor igen, igaz, amit Jézus mond. A férgük meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Maga a lélek, majd, hogy nem végig kell, hogy ez szenvedje a test gyötrődését. Mert benne van a testben, hát ő a testtel azonosult. Nem, a lélekkel nem foglalkozott egyáltalán semmit. Röhögött rajta, ha valaki beszélt Istenről, a lélekről, Jézusról, az ő tanításairól, röhögött rajta, ő teljesen testi. Figyeljetek, emberek, féltéssel mondom, amit mondok. Féltéssel mondom, hogy aki ezt hallja, kapjon esélyt a megmenekülésre. Én senkinek nem tudok segíteni. Elmondom a bizonságot, amit kapok Istentől. Ezt tesszük mindannyian. De ez közötted van, a Teremtő Isten között. Jézus Krisztus között. Ha te ezt a lépést, ezt a döntést nem hozod meg, akkor nincs, ahogy elkerült ezt az állapotot, amiről itt az előbb beszéltem. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.